Igaz az Úr mindenő útában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 105. Zsoltárunk Istennek hálát adó Zsoltár hálaének, az első és a második versét is énekeljük fennálló énekként. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg Isten írott igéjét, a Krónikák első könyve 5. részéből olvasom, az 5. rész első versétől kezdődően. Isten írott igéje így szólít meg most mindannyiunkat személyesen. Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai. Ő volt az elsőszülött, de mivel bemocskolta apja ágyát, elsőszülöttségi joga Izrael fiának, Józsefnek a fiaira szállt. Mégsem írták be elsőszülöttségét a származási jegyzékbe, mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és fejedelem is származott belőle, bár az elsőszülöttségi jog Józsefé volt. Rubennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai voltak, Hanók, Pallu, Hezrón és Kármi. Jóél utódai, az ő fia volt Semajjá, ennek a fia Góg, ennek a fia Simei, ennek a fia Míká, ennek a fia Reájá, ennek a fia Baál, ennek a fia Beérá, akit fogságba vitt Tiglát-Pileszer, asszír király. Ő volt a Rubeniek fejedelme. Ezek voltak a testvérei nemzetségük szerint, akiket származásuk szerint jegyzékbe vettek, Jéél nemzetség fő és Zekarjáhú, meg Béla, Ázás fia, aki Sema fia, aki Jóél fia volt, lakóhelye Aroerben volt, egészen Nebóig és Baálmeónig. Napkelet felé pedig az Eufrátesz folyamig terjedő puszta széléig terjeszkedett, mert elszaporodott a jószáguk Gileád földjén. Saul idejében háborút indítottak a Hagtiak ellen, akik a hatalmuk alá kerültek, s azután azoknak a sátraiban laktak Gileád egész napkeleti vidékén. Gád fiai velük szemben laktak, Bálsán földjén Szalkáig. Jóel volt a nemzetségfő, Sáfám a helyettese, Janaj és Sáfát is Básánban lakott. Testvérei családonként ezek voltak, Mikáél, Mesullám, Seba, Jóraj, Jakán, Zia és Héber, összesen heten. Ezek Abihail fiai, aki Húri fia, aki Jároach fia, aki Gileát fia, aki Mikáél fia, aki Jesissa fia, aki Jakdó fia, aki Búz fia volt. Ahi, Gúni fiának, Abdéjának a fia volt a család nemzetségfője. Gileádban, Básánban is az ott levő falvakban laktak, továbbá Sáron minden legelőjén, ameddig azok terjedtek. Mindezeket felvették a származási jegyzékbe Jótámnak, Júda királyának és Jeroboámnak, Izrael királyának az idejében. Manassé törzsének egyik fele azon a földön telepedett le, amely Básántól Vaál-Hermónig, Szénirig és Hermon-hegységig terjedt. Ezek igen megsokasodtak. Családjaik nemzetségfői ezek voltak, Éfer, Jisi, Eliél, Azriél, Jirmeyá, Hódavjá és Jaktiél, vitéz férfiak, híres emberek, családjaik nemzetségfői. De hűtlenekké váltak őseik istenéhez, mert az ország népeinek az isteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. Ezért arra indította Izrael istene Púl asszír királynak és Tiglátpiléser asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a Rúbenieket, Gádiakat és Manassé törzse felét, elvitte őket Halakba és a Hábor mellé, Hárába és Gózán folyó mellé, ott vannak ma is. Legyen áldás Istenünk igéjén, annak meghallásán és szívünk befogadásán. Válaszoljunk imádsággal. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, azért, mert volt neked néped az Ószövetség idején is, és ma is. És imádunk téged hálaadással azért a sok kegyelemért, gondviselő szeretetért, amelyet csak az elmúlt héten is megtapasztalhattunk. Arra kérünk, Urunk, hogy a te jelenlétedben hagyd tudjunk most megújulni, megerősödni. Kérünk arra téged, hogy láthassuk meg a te igédben azt az üzenetet, amelyet személyesen mára készítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy a te bűnbocsátó kegyelmedet tudhatjuk magunk mellett, Jézusért. Kérünk arra, áld meg azokat a testvéreinket, szeretteinket, akik bármi miatt nem lehetnek közöttünk. Add a te vigasztaló kegyelmedet a gyászolóknak. És köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézusért bennünket is úgy szerettél, hogy győzelmeket, szabadításokat készítettél. Kérünk téged arra, hogy éljünk ezzel a te szabadításoddal mi is. Az ő nevét kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét, testvérek, az igaz szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, a 604-es számú éneket énekeljük. A 604-es számú énekünk az énekgyűjteményből a győztes nagykirálynak dicső csapatja fel.
Jesus, 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 Jes
Fohászkodjunk. Istenünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus is térden állva küzdött, hogy megharcolja a győztes harcát, és imádunk, hogy elvégzett mindent. Dicsértünk, Urunk, hogy mi az ő követői lehetünk ebben is. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd munkálkodik bennünk. Add, Urunk, hogy hazamenve innen élhessünk győzelmes hívő életet az Úr Jézusért. Amen. A Krónikák első könyve 5. részéből a 18. verstől a 22. versig terjedő bibliai szakaszt olvasom. Ezt a lekció felolvasás közben kihagytam. Most pótolom. Rúben fiai és a gádiak közül, meg a Manassé törzs egyik feléből való vitézek, karddal és pajzsal felszerelt emberek és íjászok, képzett harcosok, 44.766 köteles. Háborút indítottak a hagriak ellen, Jetúr, Náfis és Nódáb ellen. Segítséget kaptak velük szemben, és hatalmukba kerültek a hagriak, s mindazok, akik velük tartottak. Mert az Istenhez kiáltottak segítségért harc közben. Ő pedig meghallgatta kérésüket, mert bíztak benne. Jószágukat is elhajtották, 50.000 tevét, 250.000 juhot, 2.000 szamarat és 100.000 élő embert. Sokan estek el halálra sebzetten, mert az Istentől volt ez a harc. Az ő helyükön laktak a fogságig. A Krónikák könyve a babiloni fogságból hazatért ószövetségi hívő népnek szóló bátorító kijelentés, szentírat. Azért fontos rögtön az elején ezt tisztázni, mert számukra az Úr Jézus születése előtti 400-as években, 500-as évek végén az ország újjáépítésével kellett törődni, lelki megújulásra volt szükségük, olvasjuk Esdrás és Nehémiás könyveiben, és mindenképpen az ellenségek rágalmai és fizikai támadásai ellen kellett harcolniuk. És Isten nagyon jól tudta, hogy mivel bátorítsa őket. A múlt nagy isteni tetteire, szabadításaira buzdította őket, és természetesen a messiási ígéretek fényében arról beszélt, hogy mi lesz majd a népe jövője. A Krónikák második könyve utolsó bibliai versei Círus rendeletét írják le, amikor hazaengedték őket. Amikor én is elkezdtem olvasni a napi csendességembe ezeket a szakaszokat, főleg itt az elejét, úgy éreztem, hogy nem is olyan régen olvastuk a Mózes harmadik könyvét, majd negyedik könyvét, egy csomó név, egy csomó évszám, és most megint. Az egyik férfi testvér hétközben írt egy nevet, e-mail üzenetben nekem, és mellette, hogy milyen bátorító jellemző van a név mellett, esetleg lehetne erről prédikálni a Krónikák könyve alapján. Sajnos akkor már eldöntöttem, hogy ez a mostani szakasz lesz az ige, ugyanis kicsi felüdülés jelent a bibliaolvasás során, hogyha tényleg a nevek mellett azért valami mást is olvasunk. És itt elég hosszú verseken keresztül egy háborúról is hallhattunk. De azt szeretném mindenképp aláhozni a testvéreknek, tényleg nekem is nehéz olvasni ezt a könyvet, viszont ne felejtsük el, hogy ha most a magyar királyaink nevét említenénk, vagy a történelmünkből azokat a híres személyeket, akik sok áldást jelentettek népünknek, hazánknak, akkor egy-egy név mellett nekünk is egyből megjelennek történetek és események. És ez jellemző a Krónikák könyvére is. A nevekkel is Isten már abban akart bátorítást adni, ilyen a múltatok. Voltak ott szomorú események is, vannak szégyenek, de a múltban is ott volt az Úr szabadítása. A jövőben is biztos lesz. De mindenképpen segítség, és nem véletlen az szerintem, hogy Isten a nemzetség táblázatok között mindig azért helyez oda egy-egy kifejezést, jellemzőt, ami egy picit könnyebbé teszi az értelmezést talán számunkra. Közelebb hozza az üzenetet. Itt tehát egy háborúról olvasunk, amit a hagriak ellen harcolt egy hívő nemzedék. Az a kérdés, hogy mit tett Isten, és hogyan viselkedtek azok, akik ebben az Úrban bíztak. Itt az 5. részben a Jordánon túl letelepedett törzsek családfája szerepel. Rúben, Gád és a Manassé törzsének egyik fele. Őket mindenképpen könnyebben megtámadhatták az ellenségek, hiszen kelet felől nem védte őket a Jordán folyó természetes védvonala. Kelet felől bármikor támadhatták őket. Viszont földjeik dúsak voltak, dúslegelőjűek, jó termőek. Hallottuk ezt is. Nagyon elszomorító azonban az, hogy az ősök között, sőt az utódok között is, ha majd a háborúban résztvevő nemzedék életét szemléljük, sok negatív lelki jellemző mondható el. Például Ruben törzsének az ősatja, Jákob elsőszülött fia, édesapjának az egyik feleségével feküdt le, és ebből a testi parázna kapcsolatból következett a súlyos ítélet, nem lehetsz elsőszülött, és ez az utódaira is kihatott. Az első szülöttség fizikai áldásai nem Ruben törzsé lettek, hanem hallottuk ezt a József utódai, Manassé és Efraim törzsei élhették át. Manassé törzs egyik fele, ahogy mondtam, ezen a területen lakik. A fogság idején pedig, akik utódokként éltek, ott pedig a bálványimádás lelki paráznasága nagy lelki mélységeibe süllyedt a nép, az akkor élő nemzedék. Annyira mélyre, hogy Isten ítélete utól érte már őket, és az északi országrész pusztulását jelentő asszír birodalom vitte el ezeket a törzseket is, az akkor élőket. Tehát hűtlen ősök, hűtlen utódok, viszont látszik a mai ige szakaszban, egy nemzedék mindenképpen hűséges maradt az Úrhoz. Nagyon beszédes, hogy nem derül ki pontosan a leírásból, hogy mikor is éltek ők. A 10. versben hallhattunk, hogy Saul idejében is volt egy harc a hagriak ellen. Az írás magyarázók hangsúlyozzák azonban, hogy a 18. verstől kezdődő leírás nem arra vonatkozik. Egy nemzedék, aki valamikor él Izrael történelmében, valószínű a királyság korában. Viszont ami lényeg, kritikus helyzetben, harc idején bíznak Istenben. És ezen van a hangsúly. Ők pozitív példák mindenképpen. Voltak az utódok között hősök is, híres emberek, de lelkileg nem voltak pozitív példák, hiszen ők is hűtlenek lettek. Ez a nemzedék viszont áldás jelent a családokra, áldás jelent az egész népre. Isten népe tapasztalja mindazt az áldást, amit ebből a győztes háborúból szereztek az ő törzseiknek is, és az egész Izraelnek. Mert az Urat képviselték a maguk idejében, a maguk helyén. Itt az üzenetnek a mostani részében, hadd mondjam ilyen egyszerűen, minket is úszít meg az ige, mint akik a korunknál fogva valamelyik nemzedékhez tartozunk. Én úgy tudom, hogy közöttünk nincsen ők szülő. Ha van, annak én nagyon örülnék. De dédszülők biztos, hogy vannak. Tehát a dédszülők nemzedékét, a nagyszülőkét, a szülőkét, a gyermekekét, az unokákét, a dédunokákét. Vagy talán vannak már ükunokák is. Lehet, hogy az előttünk járó nemzedék nem volt nagyon hűséges az Úrhoz, a hazához vagy a családhoz. Lehet, hogy mi is szégyellünk bizonyos neveket a családfánkban. És lehet, hogy az utánunk jövő nemzedék sem akar hűséges maradni Istenhez. Most ezt a mai bibliai szakasz üzenete miatt mondom így, de akkor legalább a mi nemzedékünk győzhet, ha az Úrban bízik, mert az Úr a szabadító. Ha viszont a dédszülőktől a déd unokák nemzedékét vesszük, akkor a mai Magyarországon mennyi áldást képvisel csak a mi nemzedékünk, akik itt Pasaréten élünk. Ezért hallgassuk azzal a figyelemmel, hogy ennek a bizonyos háborúnak mi is volt a hátterében, és hogyan is győzött az Úr és az ő népe. A hagriakról azt valószínűsítik a kommentár írók, hogy Ábrahámnak az Egyiptomból hozott Hágár nevű szolgája, mint feleség leszármazottai lehettek. Az biztos, hogy Jetúr és Náf is Izmael utódai voltak, aki emlékszünk, Ábrahám első fia. De nem ő volt az örökös. Viszont Izmaelről leírja a Szentírás, hogy az ő utódai harcias nemzet lesznek, és még a saját testvéreikkel is harcba lesznek állandóan. Ezért minden bizonnyal ez a háború azért indult el, mert szükség volt a nagyobb földterületekre, a legelőkre, és a beduin törzsek támadásai miatti állandó fenyegetettség megoldását kereshették abban ennek a nemzedéknek a tagjai, hogy le kell győznünk az ellenséget. Harcoljunk ellenük, és ha győzünk, akkor nyugalom lesz, béke lesz, élhetünk az Úr népeként békességben. Biztos, hogy voltak védő és támadó fegyvereik, az is biztos, hogy képzett harcosok voltak, elit alakulat, több tízezren, viszont nem ez volt a győzelem titka, hanem ahogy halljuk, azért győztek, mert az Úr ebben a harcban segítséget, szabadítást adott. Megtapasztalták Isten szabadítását, akihez ők viszont imádkoztak, segítségül hívták, bíztak benne. Az Úr oldalán a szabadítás, a nemzedék oldalán, a hívő nemzedék oldalán a segélykiáltás, az Úrba vetett bizalom. Ilyen kifejezések vannak, hogy segítséget kaptak, kezükbe adatának, mondja a Károli fordítás, meghallgatta Isten azt, amit kértek, az emberi oldalon pedig azt látjuk, Istenhez kiáltottak segítségért harc közben. Ők harcolnak, de az igazi alany Isten. Ő a szabadítás, a győzelem kiharcolója. Mit jelent ez a segélykiáltás? Az itt szereplő kifejezés az ősi szövegben a legnagyobb megalázottságot, a legnagyobb rászorultságot kifejező imádság. Tudja, hogy kihez imádkozik, tudja, hogy csak annál van a szabadítás, a szabadulás lehetősége, és semmi más nem tehet az Istenben bízó, ez esetben már csak kiáltani tud, segítségül hívni az Urat. Önmagában az beszédes, hogy a Római Levél 10. részében az apostol úgy írja, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, arról beszél, hogy például az Istennel való találkozás, az Úrhoz való megtérés is egy ilyen állapotban éri utol a bűnös embert. Amikor már nincs más megoldás, fizikailag, meg lelkileg sem, látom vétkes voltomat, elveszettségemet, de tudom, hogy talán az az Isten, akiről hallottam, segíthet, és a bűnös a maga elveszett voltában, bűnbánatában segítségül hívja az Urat. Más nem tehet egyébként. És kiált szabadulásért. Ami a történetben fontos, hogy ez nem csak akkor jellemző, amikor találkozunk életünkben először a megtérésben Istennel, kegyelmesen, a szabadítóval, hanem utána folyamatosan. Isten ószövetségi népe tagjai is harcoltak sokat. A hívő élet az harc. És a harcok idején is folyamatosan segélykiáltásra van szükség, mert folyamatosan kegyelemre szorul Isten mindenkori népe. Ez a nemzedék ezt komolyan vette. Ezért beszédes nekem a kifejezés harc közben. Segítségül hívták az Urat, kiáltottak Istenhez segítségért harc közben. Láttam múlt héten a Rettenthetetlen című film egy részletét, valamelyik magyar adónk közvetítette, ott a skótok harcoltak az angolokkal szemben, és ott volt harci kiáltás. A harc megkezdése előtt hatalmas harci kiáltás, harci zaj, és rohanás és harc. Ez a kifejezés segítségül hívni, kiáltani Istenhez segítségért harc közben, az nem harci kiáltás csupán. Ez azt jelenti, hogy az Istenben bízó katonaként harcol, de közben folyamatosan kiált segítségért. Nem arról van tehát itt szó, hogy a harc elején kérjünk segítséget, aztán harcoljunk, az már a mi részünk úgyis. Arról sincs szó, hogy próbáljunk meg harcolni, aztán ha nem megy magunktól, akkor talán majd az Isten segít, és végül is kérjünk tőle segítséget, mert már nem tudjuk, hogy mit tegyünk. A lelki életben is néha kísért az ilyen lehetőség. A hívő ember, a hívő közösség nem tud Isten nélkül semmit sem tenni. A harc közbeni segélykiáltás azt jelenti, végzem az én hívő emberi feladatomat, harcolok lelkiekben, néha fizikailag is talán, de a győzelmet Isten adja. Folyamatosan kiáltani, folyamatosan Isten kegyelmét, szabadítását átélni. Gondoljunk arra, amikor Mózes imádkozott, Józsué harcolt, és Mózes felemelt kezét tartani kellett Húrnak és Áronnak, és folyamatosan imádkozott. Amikor leereszkedett Mózes keze, akkor Józsué vesztésre állt. Az a történet jelzi, hogy az ősök között is voltak olyanok bizony, akik komolyan vették a harc közbeni imádságot. Vagy ha Nehémiás életére gondolunk, ő akkor élt, amikor a fogságból megszabadult Júda népe, tehát akiknek íródott a krónikák könyve, akkor kezd el imádkozni, amikor meghallotta, milyen nagy baj van otthon, bőjtől és napokon át könyörög, amikor pedig oda megy a király elé, mert jó lenne elkéreckedni, de hát hogy kéreckedjen el, és a király mikor megkérdezte, hogy miért olyan szomorú az ábrázatod, akkor ő egy pillanat alatt, vagy a másodperc törtész alatt gyorsan segítségül hívja az urat, imádkozik, és a király elé tárja a gondolatait, és a király elengedi. És otthon is többször olvasunk Nehémiásról, mint aki mielőtt bármit tenne, már akkor is imádkozik, és amikor a szó fizikai értelmében is vannak harcaik, akkor is folyamatosan segítségül hívja az urat. Ez a nemzedék, akiknek az idejét nem tudjuk, hogy mikor volt, ezt éli meg. A haggiak ellen harcolnak, és segítségül hívják az urat. Milyen harcok jellemzik mostanában a te életedet? Szeretném megjegyezni, hogy természetesen a lelki harcok vonatkozhatnak a kísértővel szembeni, kísértésekkel szembeni, vagy a kísértésekben való bukásunk utáni elesettségünk miatti harcokra, de vonatkozhatnak a lelki harcok a hívő élet azon harcaira, amikor egyszerűen követjük az Urat, élünk egyedül vagy közösségben, házasság, család, haza, de lelki harcok vannak, amikor a hívő ember tudja, hogy imádkozni kell. Végzi a feladatát, megyünk mi is szavazni, remélem, például a hazáért, de közben imádkozunk. Magunkért vagy másokért. Inkább azt szeretném itt megemlíteni a példákban, mi a helyzet akkor, hogyha az életünket, életedet folyamatos győzelmek jellemzik. Állandóan azt tapasztaljuk, hogy mi mindig győzünk. Már szinte az a gyanús, hogy minket nem támad a sátán, nem kísért, hogy kellene éreznünk valami vesztést. Van, amikor a hívő életben győzelmek vannak folyamatosan. Könnyebb időszak, amikor nincs harc. De akkor is kegyelemre szorul a hívő ember. Az is kegyelem, ha minden jó, vagy minden sikerül egyből. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy múlt vasárnap, ha itt voltunk, múlt vasárnap egy édesanyáját imádkozott a gyülekezet a lelki pásztor vezetésével, aki nagyon súlyos műtét előtt állt hétfőn. Annyit hagy mondjak, hogy nyakcsikolyájába kellett betenni egy implantátumot. Csütörtökön ez az édesanyja már haza is jöhetett a kórházból. Ennyire sikerült a műtét. Pedig elmondta nekem, hogy ő úgy aludt el, hogy valószínűleg nem fog majd fölébredni, és három gyermek marad itthon. Az jutott eszembe, hogy ez azért nagy győzelme az Úrnak. Mert a gyülekezet is imádkozott érte, és tetszett az Úrnak meghallgatni ezt az imádságot. Szeretnénk ezért majd hálát is adni. Nekem adatott meg az a nagy kiváltság, hogy hazahozhattam a kórházból, mert csütörtökön délelőtt én lehettem egyedül szabad a hivatali feladatokból. És mivel én nagyon jól tudok vezetni, és viszonylag szabályosan, ezért úgy éreztem, hogy jó kezekbe lesz. De mikor ott voltam benne a kórházban, és pakoltunk össze, és készültünk majd autóba ülni, én akkor döbbentem rá, hogy hát mit is vállaltam. Itt most nem lehet gyorsan menni, mindenképp szabályosan kell közlekedni, de mi van, hogyha valaki nekünk jön, mi van, ha én egy rossz mozdulatot teszek, erősebben fékezek, mert majd épp piros lámpa lesz, úgyhogy én végig imádkoztam az utat. Közben viccelődtünk, meg beszélgettünk, de azért én csendben imádkoztam. És amikor zöld lámpa volt a nagy körúton, ami most kiderült, hogy igencsak kátyús, akkor én azért imádkoztam, hogyha lehet, uram, ne legyen piros ott 10 méterrel hirtelen, mert akkor fékezni kell. Mert ő fekve feküdt az első ülésen, és vigyázni kellett a nyakára, hiszen pár nappal korábban műtötték. És nagyon hálás voltam Istennek, mikor a Szilágyi Erzsébet fasori otthonba odaérkeztünk minden baj nélkül. Nekem ez kemény harc volt. Nem volt benne semmi rendkívüli, csak az, hogy autót kellett vezetni, amihez hozzá vagyok szokva, csak éppen most kritikus helyzetben. Mi a helyzet, hogyha esetleg elesünk és vétkezünk és szégyeljük magunkat a bűneink miatt? Amikor, és én ezt sokszor éreztem már, tényleg szégyellek oda menni Istenre, Uram, már megint mivel jövök? Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Éppen a bűnösnek van szüksége kegyelemre, soha ne felejtsük el. Ezért óriási hiba, ha valaki azért nem mer úrvacsorázni, mert úgy érzi, hogy nem méltó rá. Hát éppen a bűnösnek van szüksége kegyelemre. Még egy példát hagy említsek, egy édesanyával beszélgettünk pénteken, akinek vannak gyermekei, és ő készül felnőtt keresztségre, de amikor vettük a Mózes első könyvét vele, akkor Izsáknál megdöbbentő volt azt megemlíteni, hogy ő 20 évig imádkozott, mert nem volt gyermeke. 20 évig imádkozott Izsák a feleségéért, aki meddő volt. Ő keményen harcolt magáért is, meg a társáért is, mert nem volt gyermekük. És ez egy kőkemény harc volt számára, hosszú időn keresztül. Harc közben is imádkozni. Segítségül hívni az Urat. Mert nem csak magunkért, hanem másokért is zajlik ez a harc. Ez a nemzedék áldás lett, ahogy mondtam, az egész népre, a családjaikra és a nemzetre egyaránt. Másokért harcolunk. Ha nem hívő a társad, őért is lehet, hogy éveken keresztül kell harcolni és harc közben imádkozni, segítségül hívni az Urat. Vagy hogyha az utódok nem akarnak az Úrhoz térni, ott is lehet folyamatosan, nagyszülőként, dédszülőként is akár folyamatos segítségül hívást az Úrnak mondani, harc közben. Abban mindenki egyetért, pártállástól függetlenül, hogy a mai magyarországi helyzet nagyon szomorú. De ha arra gondolunk mi hívő emberek, hogy lelkileg is meg kellene újulni népünknek, és sok mindenben tapasztalunk kellene Isten áldásait, akkor most a szavazásnál említsük meg a mai napra vonatkozóan, hogy tényleg küzdjünk, harcoljunk imádságban is népünkért, meg vezetőinkért. Erre az ige még bátorít is. Ehhez pedig befejezőben még egy példát hagy mondjak. A legfiatalabb ifjúsági csapat, az Onézimus ifjúsági csapat múlt vasárnap 40-valahány fő részvételével tartotta a bibliaóráját, nem fértünk el a hetes teremben, és valamelyik ők most vagy az ifi előtt még, de az ifi után biztos, azt mondta, hogy ők azért imádkoztak fiúk páran, hogy ne férjenek el a teremben, jöjjenek olyan sokan el. Mert egyre többen kezdtek járni, és hogy jöjjenek olyan sokan, a konfirmáltak, a legfiatalabbak, hogy ne férjenek el a teremben, és nem fértünk el. Jó pár fiú imádkozott ezért, és tetszett az Úrnak ezt meghallgatni. Ez az iga nem azt mondja, hogy ha imádkozunk és segítségül hívjuk az Urat, akkor nem lesz harc, nem kell harcolni, akkor mindig minden egyből sikerül, hanem ez az ige arról beszél, hogy amíg harcolunk, harc közben ne felejtsünk el soha imádkozni, segítségül hívni az Urat. Lehet, hogy érezzük, hogy megy ez nekünk, mert mi már begyakoroltuk a harci mozdulatokat, de akkor is a segítségül hívás azt jelenti, hogy Uram, csak akkor megy nekem, és csak azért, mert Te szabadító vagy. A befejezésben annyit hagy említsek meg, ez a kifejezés is fontos, hogy mert az Úrtól vagy Istentől való volt ez a harc. Tehát a benne bízók küzdöttek, ők kiáltottak, nekik kellett harcolni, de a harc mégis az Úré volt, az Úrtól való. A hívő nép harca mindig az Úré, és ez is bátorító. Mert Isten is akarja a harcot, hogy az övéinek az életét munkája erősítse, tőle való a győzelem, övé a győzelem. Ezért vannak olyan történetek is, amikor arról van szó, hogy nem is kell harcolnotok, csak nézzétek az Úr szabadítását. A Vöröstengeri átkelés előtt mondja ezt szinte szó szerint Isten Mózesen keresztül a népnek, maradjatok veszteg, nézzétek az Úr szabadítását, mert az Úr harcol értetek. És ketté nyílt a Vöröstenger. Amikor Dávid Góliáttal harcol, azért annyi mozdulatot kellett Dávidnak tenni, hogy futott a harcmezőre, és mégiscsak meg kell pörgetnie a paritjáját. Nem tudom, hogy Dávid számára a paritja pörgetés az háborús helyzetet jelentett, vagy játékot, hiszen ő hozzá volt szokva ehhez a mozdulathoz. Az biztos, hogy még mielőtt bármi történne, Dávid azt mondja Góliátnak, az Úria had, az Isten kezünkbe fog téged adni meg a filiszteusokat. Dávid úgy ment harcolni Góliát ellen, hogy tudta, az Úr adja a győzelmet. Neki ott egy apró mozdulatot tenni kellett a kezével, de azért ez nem olyan igazi nagy háborús harci helyzet volt számára. Nem karddal meg dárdával küzdött Dávid. Van, amikor, mivel az Úria harc, nem is kell harcolnunk, elég oda menni a harctérre és látni az Úr szabadítását. Jézus maga is komolyan vette azt, volt, amikor harcolt, volt, amikor ő is örült annak, hogy az Atya hogyan szabadít. A Getsemáné kertben, mikor harcol, ő is átélte ezt, harcol azokért, akikért vállalnia kell az ítélet poharát, tehát értünk a bűnösökért, kőkeményen harcol, rettenetesen, hiszen vért izzad, végbe kell vinni a megváltást, de mint engedelmes fiú harcolt azért is, mert ez az Atya harca. Atyám, legyen meg a te akaratod. Jézus maga így szabadított meg bennünket, hiszen ment a keresztre, föltámadt és győzött, elvégzett mindent. Amikor tehát nekünk lehet, hogy harcolnunk kell magunkért vagy másokért a lelki harcaink során, tegyük azt imádkozva, segítségül hívva Istent. De ne felejtsük el soha, a végső győzelem akkor is az Úré. Éppen ezért imádkozunk hittel, benne bízva, mert ő adja a győzelmet. Ha pedig azt a kiváltságot adja Isten, hogy nem is kell harcolni, akkor pedig nézzük az Úr szabadítását, és örvendezzünk ebben. Mert az Úr a győztes. Amen. A 274. számú dicséretünk, 4. versét énekeljük majd az igehirdetésre válaszolva. Ezt az éneket egy egyetemista írta, akinek ellopták mindenét, és először vádolta Istent, utána pedig ez az ének született meg a szívében. Most mi csak a 4. versét énekeljük. Zeng hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen neked ő adott, a mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus áld szép új napot, ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged, hogy a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, őseink is bíztak benned, és köszönjük, hogy annyi áldást adtál rajtuk keresztül. Bárcsak a gyermekeink, az unokáink, a dédunokáink is érezhetnék a mi személyes életünk, hívő életünk áldásait. Ha mégsem ez jellemezne bennünket, Urunk, köszönjük, hogy a te szabadításod teljes akkor is. Hadd lehessünk mi olyan nemzedék a magunk korában, akik téged képviselünk a házasságban, a családban, itt a hazában. Köszönjük neked, Urunk, hogy népünkön is annyiszor megkönnyörültél már. Adja mi népünknek hozzátérést, lelki megújulást kérünk, hogy így erkölcsileg is változhasson a mi népünk élete. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyi lelki harcunk során eszünkbe jutott az imádság, és áldunk téged, hogy meghallgattad azt. Köszönjük, hogy meghallgattad a múlt vasárnap mondott imádságunkat is azért az édesanyáért. És köszönjük, Urunk, hogy akkor is van szabadítás, hogyha éppen szégyeljük magunkat most, hogyha nem imádkoztunk, nem harcoltuk meg a hit szép harcát. Köszönjük, Urunk, hogy újat lehet kezdeni veled. Kérünk téged arra, könyörülj meg mai nap minden mozzanatán, addulunk, hogy a választás legyen tiszta, Addulunk, hogy minél többen menjünk el szavazni, és Te add a végeredményt is úgy, ami a legjobb népünknek. Azért imádkozunk, Urunk, hogy adj olyan vezetőket, akik hűséggel szolgálnak majd a maguk helyén. És tartsd meg, kérjünk, a mi mostani vezetőinket is alázatban, és adj nekik bölcsességet. Kérjünk, Urunk, arra, áld meg most a keresztelői Isten tiszteletünket is, köszönjük, hogy együtt örülhetünk a családdal, és kérjünk téged arra, hogy a keresztség sákramentumában is láthassuk meg, milyen a te szabadításod bizonyossága. Hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül a 393. számú dicséretet énekeljük. Ebben az énekben szó van Gedeonról. Az énekben Gedeon neve számunkra az Úr Jézusra mutat. 393. számú dicséret. Így kezdődik ez az ének. Ne csüggedj el, kicsiny sereg. Kérjük az Úr áldását. Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, aki az egeken szágult segítségedre, fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Amen.